Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga heti szakasztanulása. A Bó heti szakaszán megyünk végig, amikor megtörténik végre, amit már 210 éve vártunk, és kivonulunk Egyiptomból, és megtörténik a 10 csapásból az utolsó 3. Azzal kezdődik a heti szakasz, hogy elmondja Isten a Mózesnek egy új dolgot, ami talán soknak közülünk is egy új dolog. Az, hogy miért kell ez az egész? Miért kell 10 csapás? Miért nem valami csodás módon elenged, csodálatos módon kiszabadulunk, megmenekülünk, vagy egyszer csak eltűnünk onnan? Minek ez az egész 10 csapás? Azt írja a Tóra, ennek a 10 szakasznak a második mondatában, hogy Le ma'am tesza pérbe ozné vincha, uven vincha. Et aser hitaláltib be micráim. Azért, hogy elmond a fiadnak és a fiad fiának a fülébe, hogy mit csináltam Egyiptommal. Hogy el lehessen mesélni. Hát ez egy kicsit furcsa első hallás, hogy azért kell csinálni a dolgokat, hogy el lehessen őket mesélni. Igen, ez így működik. Így jön létre a széderesti. És a széderesti hangulat és az egész heti szakasznak megvan ez a széderesti elbeszélés hangulata. És van az a 4 kérdés, aminek a dallamával most szeretném ezt a hangulatot meg is dézni, és majd a heti szakasz végén egy újabb dolgot fog megtanulni erről a 4 kérdésről. A 8. csapásra figyelmezteti Mózes fáraót, hogy jönni fog egy nagy csapás, és ez a sáskák csapása. Első látásra nem értjük, hogy sáskák jönnek, ez annyira nem tűnik félelmetesnek, meg veszélyesnek, meg szörnyűnek, hogy ugye a 10 csapástól azt várjuk el, hogy egyre nehezebbek legyenek, egyre szörnyűbbek, és ez most már tényleg egy másik heti szakasz is, tehát itt tényleg egy minőségi különbségnek kellene különbözni, és ezt is mondja Mózes a fáraónak, hogy most jönnek a sáskák, és el fognak fogyasztani mindent, ami megmaradt még az előző csapásokból. És befedik a földet úgy, hogy nem is fog látszani a föld. És attól volt ez a csapás annyira súlyos, hogy gyakorlatilag a mezőgazdaság, amiben az élelem volt, hát ezt mind elpusztítják a sáskák, ez következményeiben egy tényleg egy nagyon súlyos csapás, és egy picit másként csinálta a Mózes ezt a figyelmeztetést, mint az összes eddigit. Miután elmondta a magáét, sarkon fordult és kiment. És ezt így le is írja a Tóra. Amint látják ezt a fáraónak a szolgái, azt mondják neki, hogy nem látod, hogy elveszett Egyiptom? Azért mondják, hogy gyorsan hívd vissza a Mózest, és csinálj vele valamit. Visszahívja. Visszajön Mózes, és kérdezi a fáraó, hogy mit akarsz, kik menjenek? Ezt még mindig azért kérdezi, mert még mindig azt mondja a Mózes, hogy azért megyünk, hogy szolgáljuk az örökkévalót. 3 napra. 3 napos útra megyünk, hogy ott a pusztában áldozzunk az Istenünknek. Ez a fedő sztori, amiről annyi magyarázat van, hogy miért ezt mondta, és miért nem azt, hogy elszabadulunk. Egyik magyarázat azért, amit aztán a múlt héten is volt róla szó, hogy a fáraónak szabad akarata legyen. Szabad akaratából azt mondhassa, hogy jól van, elengedem őket, de nem mondta, hanem még ezt se engedte meg, hát pláne, hogy mennyire nem engedte volna meg azt, hogy végleg elmenjünk onnan. Másik magyarázat, hogy tényleg azért mentünk, hogy szolgáljuk az örökkévalót. Attól kezdve, hogy nem a fáraót szolgáltuk, attól kezdve az Isten szolgáljuk, de ez a szolgálat ez sokkal magasabb szintű. És ez mind a mai napig érvényes. Mind a mai napig az Istent szolgáljuk. Ezért kérdezi a fáraó, hogy kiket akarod, kikkel menjetek? Hát csak a férfiak szolgálnak azon a fáraó fejében az Istennek. Azt mondja, hogy nem. A fiatalok és az idősek egyaránt mennek. Mindnyájan szolgálják az Istent. Nők is, gyerekek is, mindenki a maga módján szolgálja az Istent. Van egy kapcsolat a korábbi heti szakaszokkal, amikor ugye Jákobot mentek el temetni a zsidók, akkor ott hagyták az értékeiket, meg mindent, a családjaikat, és ez garantálta az egyiptomiak számára, hogy vissza fognak jönni. Most ez nincs, most viszünk mindent magunkkal. Visszük magunkkal a gyerekeiket, a fiainkat, a lányainkat, a jószágainkat, a barmainkat. Hát a fáraónak ez már nem tetszett. Inkább bevállalta ezt a csapást, ami a 8. csapás volt, a sárkány csapása. Aztán jött a 9. csapás, a sötétség. Ez két lépésben valósult meg. Első lépésben 3 napig nem volt világosság, utána 3 napig tapintható volt, markolható volt, szinte, hogy ehető volt a sötétség. Oda tapadtak. Mindenki, aki állt a sötétség elején, az a sötétség végén is állt. Aki ült, az ült, aki feküdt, az feküdt. Nem tudtak semmit se csinálni, mozdulni se, enni, inni, aludni, semmit. És ez megint, ugye meglátjuk benne ezt a midá keneged midá, ami a múlt héten is volt, mértéket a mértékért. Az egyiptomiak csak visszakapták azt, amit a zsidóknak adtak, mert a zsidók is egy olyan helyzetbe lettek belekényszerítve azzal, hogy szolgálniuk kellett az egyiptomiakat, amiből nem volt lehetőségük kimozdulni évekig. Ugye tudjuk, hogy sajnos nagyon sok zsidó volt, aki nem akart elmenni Egyiptomból, és ők ez alatt a csapás alatt haltak meg. Nem értjük viszont, hogy ők hogy gondolkodtak. Egy ilyen csodálatos lehetőség föl van kínálva nekik, és mégsem mennek. Na hát, lássuk, mit gondoltak ők. Azt mondták, hogy megszoktuk már a munkát, kapunk legalább enni, biztonságban vagyunk, vigyáznak ránk. Most el kell mennünk a sivatagba, ahol nincs semmi, önálló lábra kell állni, és aztán elmegyünk egy országba, nem a miénk, meg kell küzdeni az erős királyokkal. Nekünk harcolni kell, nekünk egy nagyon jó munkánk van, minek kockáztassuk a biztosat a bizonytalanért. És ezért volt a sötétség valójában, hogy ebben a sötétségben ne lássák az egyiptomiak azt, ahogyan azok a zsidók, akik maradni akarnak, nekik meg kell halniuk, mert akkor ez az ő meggyőződésüket, az Istenbe vetett hitüket aláásta volna. Azt mondják a kabalisták, hogy ez alatt a csapás alatt a zsidók, természetesen őket nem sújtott ez a csapás, ők láttak. Az mégpedig azt mondják, hogy a teremtésnek az eredeti fényét. Annál láttak mindent. Képzeljük el, hogy látnak a zsidók, és az egyiptomiak nem látnak, egyiptomiak mozdulni sem tudnak, a zsidók pedig szabadon járnak kellnek. Mit csinálnak? Bemennek az egyiptomiak házába, a szomszédaik házába, megnézik, hol tartják az értékeiket, hol van az arany és az ezüst. Nem vesznek el semmit, de tudják, mert meg lett nekik mondva, hogy később ez az ő jogos jussuk a fizetségük. Azért, amit dolgoztak. Ők nem rabszolgák voltak, ők pénzért dolgoztak. Legalábbis utólag ez így jött ki. Akkor jött ez jól, hogy tudták, hogy a szomszédbácsi, szomszédnéni hol tartja a ékszereit, ezüstjeit, aranyát és a megtakarított pénzét, amikor végül nem sokkal később elmentek a zsidók, elhagyták Egyiptomot, akkor mondták nekik az egyiptomiak, hogy mi nagyon szívesen fizetnénk nektek, heti. Csak a szolgáink voltatok, de most már meg kell kapjátok a végkielégítéseteket, de sajnos, szegények vagyunk, nekünk sincs semmink. Akkor mondták, hogy igen. Mi van azokkal a gyémántékszerekkel, amiket a második emeleten a hálószobádban vannak, és mi van a harmadik emeleten, a párnád alatt, és mi van a ruhás szekrénynek a polcán? Akkor azt mondták az egyiptomiak, hogy akkor vigyétek a pénzt és menjetek. Azt mondja a fáraó ezután a csapás után, hogy elegem van ebből a sok csapásból. Ne lássalak téged, Mózes. Akkor nem tudod bejelenteni a csapást, nem is lesz csapás. A következő alkalommal, amikor látod az arcomat, meg fogsz halni. Ezt mondta neki a fáraó. Azt mondta Mózes, jól mondtad, pontosan ez így van, ahogy mondtad, többé nem fogsz látni engem. De azért még elmondja azt a 10. csapást, ami a legnagyobb csapás lesz, éjfél idején minden elsőszülött meg fog halni. Miért mondtam, hogy idején? Azért, mert az Isten a Mózesnek nem úgy mondta, hogy éjfél idején, éjfélkor, pontban éjfélkor. Akkor miért mondja a Mózes, hogy éjfél idején? Nehogy az egyiptomiak rosszul számoljanak, mert most vagyunk ugye a sötétség csapása után, teljesen talajt vesztettek, azt se tudják, hogy milyen nap van, milyen idő van, és nehogy azt mondják, hogy a Mózes azt mondta, hogy éjfélkor fogunk meghalni, és nem éjfélkor haltak meg, hanem valamikor máskor, ezért a Mózes úgy mondta, hogy éjfél idején. Azt mondja Mózes, hogy akkor jönni fognak a szolgálóid, és kérni fogják, hogy menjünk el, és mi el fogunk menni. Azt mondja, hogy a szolgálói jönnek, de valójában tudja, hogy a fáraó fog jönni személyesen a Mózeshez, és ebben a pillanatban ő ott hagyja a ingerülten sarkon fordul, és megint ott hagyja a fáraót ezzel a hát utolsó beszédével. Ahelyett, hogy megtörténne most a 10. csapás, megkapjuk az első micvát a Tórában. Ugye a Tóra az 613 micvát, 613 parancsolatot tartalmaz számunkra, amit be kell tartanunk, és az első parancsolat nagyon híres, amit mi zsidó nép kaptunk, tehát már korábban is ugye találkoztunk azzal a micvával, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, amit az emberiség kapott, még az első heti szakaszban, és találkoztunk az Ábrahámnál, a Brit Mila, a körülmetélésnek a parancsolatával, azt az Ábrahám kapta, de mint nép, mint zsidó nép, most először fordul elő az egész Tórában, hogy kapunk egy micvát, és innentől aztán egyre több micvát fogunk kapni. Ez a micva, ha hodesh haze lachem rosh chodashim. Ez a hónap első a hónapok közül. Ebből következik, hogy a hónapokat számolni kell, hogy a hónap elejét, a rosh chodest, azt meg kell állapítani, és mégpedig a hold alapján. Miért pont a hold alapján? Mi köze van a zsidóknak a holdhoz? Nagyon szépen a zsidó nép a holdhoz van hasonlítva. Hiába olyan kicsi, mindig ott van. Sosem múlik el. A hold az visszatükrözi a napnak a fényét. Ez egy hasonlat. A zsidók, amikor fényesek, akkor sosem a saját fényüket adják vissza, hanem az örökkévalónak a fényét. Megkapják a zsidók a első hónapot, amikor kivonulnak, az lesz az első hónap. Az Niszán hónapja. Nagyon érdekes, hogy a világ az Rosh Hashanakor lett teremtve, tehát Tisri hónapban. A kettő pont ketté osztja a két esemény a évkört nagyjából, legalábbis a két hónap. Egyik a másikhoz képest mindig hetedik helyet foglal el. Tehát a Niszánhoz képest hetedik hónap a Tisri, és a Tisrihez képest hetedik hónap a Niszán, tehát pont az év közepén van. Azért fantasztikus, mert az egyik a teremtéshez kapcsolódik, a másik a kivonuláshoz kapcsolódik. A teremtés és a kivonulás az két sarkalatos pont, két fordulópont a világtörténelemben, mert a teremtésnél az Isten megteremtette a világot, ez volt a hatalmának az első nagy megnyilvánulása, a másik nagy megnyilvánulása volt legalább ilyen fontos, sőt még bizonyos szempontból fontosabb is, amikor a zsidók kivonulhattak. Miért olyan fontos a világ szempontjából, hogy az egyik nép az a rabszolgaságától megszabadult? Azért, mert ekkor olyan dolgokat, ezen a népen keresztül olyan dolgokat tett az egész világ számára nyilvánvalónak, az egyiptomiaknak is, és mindenki, aki hallotta, ugye Egyiptom volt akkor a kultúra csúcsa, amik az ő megismerésében alapvető fontosságúak. Amiket a múlt héten vettünk, ugye emlékezünk rá, hogy a Nachmanidésztől, a Rambantól tanultuk, hogy kiderült, hogy az Isten bele tud avatkozni a világ folyásába, őt érdekli, hogy mi történik velünk, hogy ő meg tudja változtatni a természet törvényeit, ezek mind mai kultúránk szerint csupa-csupa trivialitás, de hát ezek ott és akkor derültek ki az egész világ számára. És ez a kivonulásnak a jelentősége. Ezért ez a két új év van idézőjelbe téve. A zsidóságban Niszán és Tisri, a kivonulás és a teremtés. És ugyan eddig a Tisri volt az, amihez az éveket lehetett viszonyítani, mert hát mihez máshoz viszonyítsuk az éveket, mint a teremtéshez. Most azáltal, hogy megtörtént a kivonulás, azáltal megkaptuk az első micvát, hogy a Niszán lesz az első a hónapok között. És ha megnézzük, a Tóra már úgy fogalmazza meg a Rosh Hashanát, hogy a hetedik hónap első napja, nem az első hónap, és ez mutatja azt, hogy a kivonulás fontossága a zsidó népnek, mint népnek, a létrejötte, hogy van egy fontos küldetése, hogy az embereknek, az örökkévalónak a törvényeit és a működését, hogy hogyan, mit vár a világtól, ezt tanítsák. És ez az első micva, ez, amikor mi Rosh Hashanát tartunk a 7. hónap első napján, ez nem azt jelenti, hogy most mi ezzel megszegjük a micvát, hogy hászvesálom, hogy ne történjen, hanem Rosh Hashanakor mi a teremtésnek a napját ünnepeljük meg, illetve mi még a Tórában van, kürtzengésnek a napját, ezeket ünnepeljük, de az, hogy a hónapok közül ez legyen az első, ezt a micvát mi úgy teljesítjük, hogy a hónapokat számoljuk, és tudjuk, hogy mikor van Nisan. Ezzel eleget tettünk ennek a micvának. Rögtön meg is kapjuk a második parancsolatot, amit kaphatunk, a Pészach áldozat. Mi ez a Pészach áldozat? Egyszer kellett megcsinálni az életben, Egyiptomban, a kivonulás előtt, el kellett készíteni az első áldozatot, amit valaha elkészítettünk, és ez volt a Pészach áldozat, a következőt kellett csinálni. Be kellett szerezni minden családnak, vagy hogy a szegényes család, akkor kisebb csoportban, több család összetömörülve, egy saját bárányt megvásárolni Niszámú 10-én, hozzá kötözni az ágyhoz, hogy megnézni, hogy nincs-e semmi hiba, és ezt 4 napig ott hozzá van kötve az ágyhoz, és vizsgálják. 14. napján a hónapnak levágják, ugye már is fontos az előző micva, hogy tudom, hogy mikor van a 14. nap. Akkor az ajtófélfát bekenni, és az ajtófélfát és a szemöldökfát bekenni a vérével, megsütni tűzön, és teljesen elfogyasztani még éjszaka, semmi nem maradjon belőle reggelre. Amikor esszük, akkor pedig ettük, akkor pedig úgy kell csinálni, hogy legyen rajtunk az övünk, legyen rajtunk a cipőnk, legyen a bot a kezünkben. Milyen bot? Ez az út. Az az út, amit meg fogunk tenni, az a kivonulás. Mai hasonlattal élve talán azt mondhatnánk, hogy mikor esszük, akkor az autónknak a motorja járjon. És így gyorsan egye meg. Miről van itt szó? Ez egy nagy teszt volt, ez egy nagy megpróbáltatás volt a zsidó embereknek. Arra kell gondolni, hogy ez a bárány, ez az Egyiptomnak a szent állata volt, úgy dicsőítették, mint egy istenséget, és gondoljunk csak bele, hogy az, hogy a rabszolga az tartja a urának az istenét, idézőjelvetével és kisbetűvel írva, a ágyához kötözve, és nyilvánvaló, hogy le fogja vágni, ez micsoda egy kockázat volt. Gondoljunk bele, hogy aztán levágták, megsütötték, mindenki érezte a szagát. Ez egy nagy dolog volt. Ez a zsidóknak is, meg az egyiptomiaknak is egy olyan élmény volt, hogy egyiptomiak érzik, hogy a mi istenünk meg van sütve, akkor mégsem Isten. A zsidók pedig érzik, hogy a mi istenünk az olyan erős, hogy engedi minket, hogy ezt csináljuk a rabszolgatartóink szeme láttára. Ezzel mintegy érezhetik azt, hogy átveszi az irányítást felettünk a egyiptomiaktól az örökkévaló. És hogy mostantól mi már őt szolgáljuk, hogy már nem enged minket az ő kezükre jutni, és nem kell nekünk emiatt szégyenkezni. És ez talán egy üzenet a mai kor emberének is, hogy mik azok, amiket az ember nyilvánosan föl tud vállalni. Abban a tudatban, hogy nem azok a népek, ami nekünk az igazi Istenünk, az igazi Urunk, akik körülöttünk élnek, hanem a mennyei Atyánk, aki Egyiptomból is kivezetett minket. A 10. csapás az különbözött az összes többi csapástól. Egy bizonyos magyarázat szerint, amit a prágai Maharal Löw rabbitól tanulunk, nem az történt egyszerűen, hogy megölte az Isten az egyiptomiak elsőszülöttét, nem. A kornak ez egy hagyománya volt, hogy az elsőszülött az mindig egy spirituális vezető, egy spirituálisan magasabb szinten van. Annyi történt, hogy az Istennek a jelenléte érezhető lett, tapintható lett Egyiptomban. Olyan erősen ott volt, hogy az elsőszülöttek, akik nagyon érzékenyek az ilyen spirituális dolgokra, mint egy túladagolást kaptak spirituális értelemben, és meghaltak. A csoda az volt, hogy a zsidó elsőszülöttek nem haltak meg. Így lettek a zsidó elsőszülöttek a Az örökkévalónak rendelve, nem sokkal később írja is a Tóra, nekem rendelj minden elsőszülöttet. Azt olvassuk a Tórában, hogy pontban éjfélkor meghalt minden elsőszülött, és a fáraó felkelt. A Rasi egyetlen egy szót fűz ehhez hozzá. Felkelt? Az ágyából. És hogy felkelt az ágyából, hát honnan máshonnan kelt volna fel. Mi volt, ami az Rasinak furcsa volt? Hát az volt a Rasinak furcsa, hogy a fáraó gondolkodását nem értette a Rasi. Hogy gondolkozott a fáraó, hogy eddig mi történt? Jött Mózes, és 9-szer mondta, hogy ez és ez a csapás lesz, ez és ez a csapás lett. Lehet-e bebízni? 10-re mi volt, azt mondta, meg fog halni minden elsőszülött. Tehát a fáraó is egy elsőszülött. Tehát a fáraó tudhatta, hogy ő meg fog halni. Mit keresett az ágyában? Miért aludt a fáraó az ágyában? Miért nem félt attól, hogy ő most itt meg fog halni? Hogy lehet az, hogy ő életben maradt? Ezek érdekes kérdések. Bizonyos magyarázat azt mondja, hogy arról van szó, hogy a fáraó megmagyarázta magának azt, hogy ő valahogy, valamilyen racionális módon, hogy ő neki miért kell, miért hal meg, valami más oka volt, és akkor lefeküdt aludni. Fölkelt, és mit látott? Minden elsőszülött meghalt, csak ő maradt életben. Ez azért nem egy jó érzés, ugye tudjuk, amikor mi vagyunk a túlélői nagy katasztrófának, bár senki ne tapasztalja meg, azt kívánom. És már is rohan személyesen a fáraó, és megy a zsidókhoz, és kérdezi mindenkit, hogy hol van, hol lakik Mózes és Áron. És minden ajtón bekopogtatott. És azt mondja a Midrás, hogy ekkor a zsidó gyerekek egy tréfát csináltak, azt mondták, hogy ott lakik az utca túloldalán. Nem ezen az oldalon, a másik oldalon. Nem. Másik oldalon. Mi van? Nem látod? Nem tudod, hogy mi merre van? Nem tudod követni az irányokat? Végül megtalálja a fáraó, hogy hol lakik. És kiált Mózesnek, hogy gyere, Mózes! Mondja Mózes a ajtó mögül. Hát nem emlékszel? Te magad mondtad, hogy nem láthatod az arcomat. Azt mondja a Mózes a fáraónak, hogy azt menj ki, és mondd el mindenkinek, figyelem, minden zsidó szabadon van engedve, a rabszolgáim voltatok, de most már az örökkévalót fogjátok szolgálni. És ekkor egy csoda történt, azt mondja a Midrás, hogy a fáraónak a hangja úgy felerősödött, úgy mindenhol lehetett hallani, egész Egyiptomban. És végül megkaptuk azt az ő engedélyét, hogy ő a saját akaratából mondta, hogy menjetek. És ezzel ténylegesen megszabadultunk. Most visszatérünk arra a négy kérdésre. A széder este ugye van az a négy kérdés, hogy miben különbözik ez az este a mai estétől. Minden más este mindenféleképpen ehetünk, most csak támaszkodva, most csak kovásztalan kenyeret etünk, mindenféle ilyesmi. És van ebben a négy kérdésben egy érdekes dolog, hogy mind a négy kérdés arra kérdez rá, hogy lehet az, hogy a széder estének a szimbolikája, mintha ellentmondaná önmagának. Hogy a keserű fű, amit eszünk, ugye a keserű gyökér, az emlékeztet minket, hogy milyen keserű volt a szolgaság. A szolgaság az szimbolizálja az, hogy bemártjuk, hogy támaszkodunk. Az szimbolizálja, mintha mi lennénk az urak most akkor. Urak vagyunk? Vagy szolgák? És itt a válasz ennek a heti szakasznak a legvégén, hogy a fáraónak voltunk a rabszolgái Egyiptomban, az örökkévaló Isten az kisegített minket. Ez a válasz a négy kérdésre, amit először mondunk, hogy addig igenis rabszolgák voltunk, és most szolgák vagyunk egy sokkal magasabb szinten, az örökkévalót szolgáljuk, és ezzel tényleg egy olyan szolgálatot kaptunk meg, ami magasabb szintű, még annál is, mint hogyha szabad emberek lennénk, most lettünk igazán szabad emberek.